Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jánosnak a jelenésekről írott könyvéből olvasom az ígét, a második részből, a 12. verstől kezdődően. A pergámonbeli gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol laksz, ahol a sátán királyi széke van. És az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megölették nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botrány követ az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálvány áldozatokból és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Térj meg! Ha pedig nem ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Imádkozzunk. Olyan csodálatos édesatyánk az, ahogy gondoskodik a fiú a gyülekezetről, a róla nevezetről, és azon belül minden személyről. Olyan jó hallani, hogy megszólítod a népedet, az el is kihívottakat ebből a földi világból, akik öröklik az örökké valóság életét ott nálad. Köszönjük, hogy amikor te megszólalsz, akkor a te lélek szerint való szód eléri azoknak a lelkét, akik lélek szerint való gyermekeid. És mit számít az, hogy ki hogy hallgatja azt az igét, amit te mondasz, ha nem a népedből való, ha nem hozzád tartozó, ugye mit számít a véleményük, az acsarkodásuk. Adom, hogy úgy hallgathassunk téged, hogy a mi életünk, ami a te kezedben van, onnan tápláltatik, és onnan szerez bölcsességet. Ezért kérünk, hogy ígéreted szerint szentelkeddel légy itt közöttünk, és munkálkodj általa, megáltván az igét. Munkálkodj a mi szívünknek befogadó készségén, hogy a tőled jött szót tőled vegyük személyesen. Amen. Ennek a hétnek a vezető gondolata az, hogy a trónra lépett Jézus üzenetei a mai napi ige szakaszban azt mondja magáról, hogy aki megszólal, az a két élő éles kard. Ő az az ige, ő az Istennek az a beszéde, aki mint bíró és ügyész egy szemében. Mindent pontosan tud, minden információt ismer, minden szívet és titkot lát, és amikor beleszól az emberiség életébe is belekiáltja a maga hangját, a maga mondandóját, akkor ő a maga népéhez beszél. Nagyon fontos mondani, a maga népéhez. A hét gyülekezethez, a gyülekezetnek ottani teljességéhez, az övéhez beszél. Azt mondja, tudom a te dolgaidat. Tudok a dolgaidról, hogy a sorsodban mi minden van, hogy a lakhelyed körül mi történik, hogy milyen tanítóid vannak, hogy milyen történések vannak a szívedben, a lelkedben. A te életkorszakodnak minden dolgát ismerem, ezért újból elmondja, hogy ahol vagy, tudom, hogy próbatételek és szenvedések között megy az életed. Két dolgot a tegnappal kapcsolatosan. Az egyik, hogy valaki azt mondta, hogy milyen keserű sors a hívő embereké, ha valóban a mártír halál vár rájuk. Pontosítani szeretnék, azt mondta, némelyek. Némelyeknek lesz ez a sorsa. Nem mindenkié. Némelyeknek. Általában azt szokott félni és megijedni, akinek az Isten egy olyan fajta életet szán, amelyikben az érlelés folyamata vége majd az lesz, hogy ő már mindenre elkészítetik. De amikor ez még nem érkezik el, akkor az ember képes kétségvesen attól, hogy mi várhat rám. A Krisztus kegyelme, a szerelme, az üdvösség, az örök élet, ahogy ő mondja. A földi részen pedig kinek-kinek meg lesz majd ma még eltakart holnapja, amikor belemegyünk a holnapba, kiderül, hogy elég minden napnak a maga terhe, és ott is megtapasztaljuk a kegyelmet. A másik, amit mondandó vagyok, hogy tegnap egy ige helyett egy nyelvbotlásra rosszul mondtam, Titus levelének második részét kívántam említeni. Köszönöm ennek a testvérenek, hogy jött és szólt, hogy igazítsd ki, hogy nehogy valaki rossz helyen keresse az igét. Azt mondja, tudom a te dolgaidat, próbatételek és szenvedések lesznek a te sorsodnak a követői, de egészen más szintű a pergamonbeli gyülekezetben való próbatétel és a szenvedés, a miensége, a módja, a metodikája, mint ami a Szmirnaiba volt. Pergamonban a támadás az más. Engedjétek meg, hogy amit mindenki nagyon sokszor hallott már, hogy ott volt a Zeus oltár, a császár kultusz, ezekről nem kívánok szólni. Egészen más foglalkoztat. Azt mondja, hogy Antipás, a gyülekezet első vértanúja, nem hátrált meg a külső támadás idején. Nem volt hajlandó megtagadni a császárért a Krisztust. És ezért megölik. Ezért a mindent látó Jézus megszólal, megiratja a levelet, elküldi, hogy olvassátok föl közöttük, hogy hadd lássák a pergamonbeli gyülekezetnek a tagjai, tessék elképzelni, milyen megrendítő dolog, hogy megérkezik János egy olyan közegbe, ahol ő amúgy nem tanított, és a jánosi levél fölolvastatik, hogy Jézus azt üzeni, hogy tudok a dolgaitokról. Tessék azt a családot végig gondolni, akik ott voltak, akiknek az apjuk volt Antipás, vagy a feleséget, akinek a férje lehetett, hogy a mindenható üzent, a feltámadott Jézus üzent, hogy az én férjem halála értelmes halál volt, számon tartott vértanú halál volt. Tessék elgondolni, hogy ott ez hallatlan élő dolog, és amikor a hír érkezik, az ott hallgatóság azt mondja, hogy igen, itt történt meg közöttünk. Nyilvánvaló az Istennek az üzenete, hogy pontosan minden számon tart, és tud. Itt azt mondja, hogy a külső veszéllyel szembe látom, hogy meg fogtok állni. A belső veszély miatt van panaszom rátok, mert ott nem vagytok jók. A belső veszélynél nem érzékeltek. Ott megengedők vagytok, ott eltűrtök dolgokat, és ha meg nem tértek, akkor én fogok vívni ellenük. Ha ti nem vagytok hajlandók, majd én megyek és vívok azok ellen. A kétéléres kardommal, a számnak kardjával. Hadd mondjam el, hogy amikor az Úr vív valaki ellen a szájának kardjával, mire számíthat? A Jelenések könyvének a egyik fejezetében azt olvassuk, hogy a fehér lovon ülő szájából éles kard jön ki, és megemészti azokat, aki ellene felvonultak. Hadd mondjam, hogy aki az Isten népét belülről rombolja, aki a Krisztus hitet belülről értékteleníti, ahol belülről támadja az Isten népét, az Isten két élő kardos Jézusával fog szembe találkozni. Amit megtűr az ember, ami felett szemet húny az ember, az egyszer elhatalmasodik, életteret nyer, és polgárjogot kap. És úgy fognak hivatkozni rá, mint hagyomány. Hát ha eddig ne engedtétek, most mi bajotok van? Eddig nem volt baj. Ha eddig nem is volt baj ott a gyülekezetben, most hogy Jézus szólt, soha többet nem lehet úgy vezetni a gyülekezetet, Jézus Krisztus nyilvánvaló kijelentése után, mint előtte. Mert amíg ő nem szól, és valaki nem lát, vagy nem érzékel, vagy azt hiszi, hogy hát ez is belefér még a sokszorú gyülekezeti életre, addig eltűr dolgokat, de Jézus szóvá teszi. Attól kezdve megváltozik a súlya, hogy akinek szólt az Úr, az engedelmeskedik-e az Istennek, vagy nem engedelmeskedik az Istennek. Úgyhogy világosságot kapott, és nyilvánvaló kijelentést kapott, hogy mit kelljen csinálnia. A zsidó teológiában a Bálám tanítása mindenki előtt nyilvánvaló volt, hogy ez támadás Izrael népe ellen, támadás a gyülekezet ellen, mert ha elfordul Izrael az Úr rendelésétől, akkor szövetség szegővé válik. Ezt a szót szeretném, hogyha úgy megegyeznénk egyszer s mindenkorra. Az Ószövetség még egyoldalú szövetség. Az Úr kötötte a népével, és emlékeztek, hogy Ábrámot nem engedi át a kettévágott állattetemek között, csak ő megy át, mint egy tüzes kemence. És azt mondja, hogy ez a szövetség arról szól, hogy aki nem tartja be, így hasítassék ketté a teste, mint az állatok teste. És amikor Ábrám indulna, megállítja. Te nem! Én esküszöm magamra. Te nem tudod betartani a szövetséget. Majd egy új szövetséget fogok kötni. Egészen másképp fog az kinézni, ahogy Jézus tesz eleget ti értetek minden bűnötökért. És akkor igazzá válik a szerződés szövetsége, hogy aki bűnös, az halljon meg. Az átok alá kerül. Izraelben tudják, hogy a szövetségszegés nyilvánvalóan haragot, büntetést, betegséget, vakságot, átkot és halált vonz. Ez a Bálám tanítását, beszéltem róla, hogy mi lett a vége, hogy át kellett szögezni a hasánál zimítés kozmit. Nem lehet megszegni az Isten szövetségét, mert véráldozattal lehet csak helyreállítani. Az esküszegő büntetéséről a Zakariás könyve 5. része beszél, a 2., 3., 4. versbe. A bibliaolvasók tudják, aki kevesebbet olvas, azok számára mondom el, kérdi a prófétát, az Úr mit lát Zakariás? Ez egy repülő tekercset látok. És azt mondja az Úr, igen, ez a tekercs, amelyik átok tekercs, amely bemegy a lopónak házába, a hamisan esküvőnek házába, és ott marad. És megemésztott mindent. Követ is, életet is. Az esküszegőnek, a szövetségszegőnek, a hamisan szólónak, a tolvajnak. Mert Isten szent. És senki ne gondolja, hogy a szentségtelenségnek nincs következménye. A Bálám tanításnak a lényege azon túl, hogy mire veszi rá Izraelnek a gyermekeit. Egy másik oldalról szemlélve azt kell mondanom, tudatos. Tehát ahogy Bálám tanít, az egy tudatos tanítás, egy átgondolt tanítás. Pontosan számol azzal, hogy Isten szent, és a kijelentése megáll. Ha valaki másképp cselekszik, mint ő mondta, büntetés következik. Éppen ezért, hadd mondjam el nektek, hogy élvezkednek a hamis tanítók, hogy elhitessék az Isten gyerekeit. Amit csinálnak tudatos, átgondolt, és átkot von maga után, ha valaki hallgat rájuk. Mindig úgy kezdődik, hogy lazíts. Lazíts. Ne ragaszkodj a rendelésekhez. Lazíts. Az erkölcsi szintet nem kell olyan komolyan venni, hiszen nem lehetünk mi a végén, csak ilyen fehér-feketék, de csak fehérek lehetünk. Csak fehérek lehetünk. Még szürkék se. Kicsit szürkék se. Azt mondja, semmi sömörgőzés nem lehet rajta. Semmi. Tökéletesen tiszta és szent legyen. Az a Pál úgy akarlak annak a személynek elébe állítani titeket, akikben semmi fogyatkozás nincs. És beszél Jézusról. Ide figyeljetek, Istennek választott gyermekei. Bárki tanít titeket arra, hogy lehet világiasabban, szabadabban gondolkodni és élni, mint ahogy az Isten parancsba adta. Álljatok ellene. A saját jól felfogott életetek, szentségetek, belső békességetek miatt álljatok ellene. A Bálám tanítása tudatos, tervezett, felépített, átgondolt, nem csak úgy jön, nem ötletparádé. Ezért azt kell mondanom, hogy ahol az egyházon belül rombolás történik, szervezett, tudatos, átgondolt. Az egyházat úgy értem, hogy gyülekezetekben él az egyház. Ezek a gyülekezetekben való belső erjesztés, szervezett, tudatos és átgondolt. Nem csak itt. Nem csak ott. Nem csak elvétve. Hanem szervezetten, átgondoltan, tudatosan. Hogy a Krisztus neve gyaláztassék. Ez áll mögötte. Hogy a Krisztus neve gyaláztassék. Van, akinek érdekébe áll, hogy Jézus Krisztus neve gyaláztassék. Van, akinek pedig szent lehetősége, hogy Jézus Krisztus nevét megdicsőíti. Ezek az Isten fiak. Aki megdicsőíti. Olyan megdöbbentő, hogy az ördög mindig épít az Isten igazságára. Az ellenség épít az Isten kijelentett igéjének igazságára. Tessék figyelni ezt a vállalatot. Ez pontosan tudja, hogy mi van megírva. Épít az Isten valóságos létére, a hatalmára, a munkálkodására, és hogyha rá lehet venni az embert, hogy vétkezzen, akkor biztos le fog sújtani az Isten. Ő hisz benne. Hadd kérdezzem már meg. Csak a hívő ember olyan bolond, hogy nem számít az Isten valóságával? Hogy nem számol az Istennek a hatalmával, az igazságával? Az ellenség, igen? Úgy néz ki, hogy mi vagyunk a bolondok, ők az értelmesek? Ha úgy néz ki sokszor, gondolkodtál már rajta? Hát itt az ideje. Itt az ideje. Így mondja a 4 Mózes 25. részben, hívogatták a népet. Hívogatták. Kérem, a hívogatás mindig kedves. Mindig szimpatikus. Mindig valami mosolygos. Mindig valami jó akaró. Te, gyere velünk. Nem, semmi bűn nincs ott nálunk. Semmi különös nincs ott. Jól fogunk érezni magunkat. Gyertek velünk! Fiatalok! A vágyakat, az ember testében lévő vágyakat föl kell tenni. A világ legegyszerűbb dolga. Megtagadni. Az isteni erő kell. Gyere! Gyere velünk! Nézd, ez a sok savanyú embert, hogy betartják a törvényt, tiszta korlátok között élnek. Hát nézd rájuk! Gyere velünk! És így mondja a Szentírás, Izrael fiai pedig paráználkodni kezdtek. És hajlottak a szóra. Azt mondja, akinek a 2 év éles kard van, akinek a szeme, mint a tűzláng, aki maga a bíró, aki ismeri a titkokban történéseket, hogy nem engedem a gyülekezetemet tönkretenni. Az ő népe, és ő jót áll a szaváért. Ő jót áll a véréért, hogy a vér azért adatott, hogy elpecsételjen. Hogy akikért kiomlott, azok Jézus Krisztuséi. És azokat megvédi. Azokat újra is, hogy megszólítja. Vigyázz, nem látszik nagynak az ellenálló támadás. Még kedves is lehet. Még jó szándékot is mutathat. Még népszerű is lehet. Csak Jézus mondja azt. Az a mondásom ellened. Hogy eltűröd, hogy ilyen tanítás elhangozik a gyülekezetbe, megengeded, amit én gyűlölök. Ki gyűlöl? Mit? Kit? Ki én ebben a világban majd az embereket kiáltják ki, meg majd engem is már nem először, hogy ilyen-olyan, amolyan, nem érdekel. Az érdekel, hogy ő mit mond, azt mondja, hogy én gyűlölöm. És ha ő azt mondja, hogy gyűlöli, akkor az Istennek azt mondja, hogy Uram, az gyűlöletes. Ez a normális. Nem védi a hamisságot az Isten embere. A hamisságot. A hazug ember védi. A hamis ember védi. Akinek a munkája, még egyszer mondom, tudatos, átgondolt, tervezett. Aki igenis számít az Isten jelenlétével, hatalmával, végrehajtó bírói hatalmával is, azt mondja, amit eltűrsz, azt én gyűlölöm. A tanítást, a csábítást, ami eltér az igémtől. Gyűlölöm, mondja Jézus. Hát persze, hogy gyűlöl, mert ő maga az ige. Hát senki nem mondja már az igére, hogy ez Jézusi, ami nem az. Ő a testet öltött ige. Bár csak tudja, hogy mi az, ami hamis, ami a szentségével, az ő szentségével egyeztethetetlen. Amikor te igét olvasol, akkor te Istent figyeled. Amikor igét olvasol, Istenet hódolsz. Amit az ige megszólít, az Isten beszél veled. Amikor a Szent Lelke elvégzi, hogy hallod és érted, hogy szól az ige neked, az Isten lelke beszél. És jön a parancs, térj meg. Kettős feladatot ad az Úr egyszerre. Itt a megtérés nem csak az, hogy nem tűröm tovább és nem hallgatom tovább, hanem ellene is megyek. Hogy itt nem taníthatod. Itt nem teheted meg. Kérem, addig nincs életveszélybe az Isten embere. Egyik költök sincs, amíg eltűri a tudatos, tervezett, szándékos, tévesztő téveítéseit. De amikor lelepezed és ellene lépsz, akkor derül ki, hogy de sokan vannak. Akkor derül ki, hogy mi egyes esetre áll szembe. Áthálozza a világot. Befonja a gyülekezetet. Aki hallgatta Jézusnak a tanítását, hogy a magvető jó magot vetette, ért az ellenség, és éjszaka konkolyt vetett, az nincs meglepve, a számol az ellenség jelenlétével, az idegen lélek jelenlétével, a hamis hamisításával, a tévtanító tévtanításával. Nincs meglepve, én azon vagyok meglepve, ha ti meg vagytok lepve. Nem hiszem el, hogy nem nyilvánvaló. Nem hiszem el, hogy nem mindenki látja. Mert ha egyszer valaki már látja, mert ha egyszer valaki már érti, akkor az Isten népe újból egymásra talál, egymásba karol, egy közösséget alkotnak a lelkükkel, látásukkal, az életvitelükkel, a gondolkodásmódjukkal, mert mennyei, és ellenállnak annak, ami hamis. Addig pedig a hamis az van frontba tömörülve, tudatosan, tervszerűen, célszerűen, és egyedénként lehet vadászni az Isten gyerekeit, mert még nem látnak, nem ismernek, és nem értenek. Ezért mondom neked, aki itt vagy. Neked Jézus Krisztus mondja meg, nem emberek. Jézus Krisztus mondja meg neked, hogy te az én népem gyereke vagy. neked a világgal együtt futnod tilos. A sötétség dolgaival részt vállalni tilos, mert halálos. Térj meg, mert ha nem, akkor én lépni fogok, ha te nem, mondja az Úr. Figyeld meg, hogy mit is csinál az egyház feje. Ő gondviseli az övéit. Ő számon tartja az övéit. Ő beszél az övéivel. Ő világosságba juttatja az övéit. Ő lelepezi a sötétség dolgait az övéi előtt. A kérdés, hogy a hited bátor-e engedelmeskedni neki? A félős szívek, a félszegek nem mennek be az Isten országába. Figyeld meg, az ellenség milyen bátor, aki tervezett tudatosan, szervezetten. És ő bátor mondani maga dolgait. Hát az Isten embere legyen gyáva mondani az Isten dolgait. Nem hallgathatsz ott, ahol Isten világosságot gyújtott a te szívedbe. Nem maradhatsz néma ott, ahol Isten láttatott téged. Nem maradhatsz néma ott, ahol Isten beleszólt az életed, és azt mondja, hogy szemtől fiam, még ennél is szemtebbül. Döntsd el ma, hogy egészen oda szentelem magam neked. Ajánd fel a tagjaidat neki, mert a szíved föl szoktad ajánlani, itt van szíved, meg kell tudnom, nem. A tagjaidat is. Az eszedet is. A mentalitásodat is. Azt kérdezte valaki tőlem, hogy kell-e tizedet fizetni. Mondtam egyszer, majd kitérek erre, csak túl nehéz falat, és úgy megdöbbennek az emberek. Kérem, az Új Szövetségben nincs tized. Az Új Szövetségben van tized. Mert el kellett tartani egy törzset. El kellett tartani a lévitákat. El kellett tartani a templomot. Volt tized. Az Új Szövetségben Jézus azt mondja, hogy add ide azt a pénzt. Add ide azt a pénzt. Mi van rajta? A császár képe. A császárnak add meg, amit császári. Istenem, az Isteni. Mindeneddel tartozol neki. A tized csak egy rész. De aki így gondolkodik, mindenből csak egy részt ad az Istennek. Azt mondja, nem. Mindenestől az enyém, vagy mindened az enyém. Én rendelkezem a vagyonoddal, a gondolatoddal, az életeddel, a szíveddel, de az egészen az enyém vagy. Én téged megvásároltak egészen. Nem darabba. Az Új Szövetségben nincs tized. Ott egészen a Krisztusé minden. Minden. Tökéld el a szívedbe. Hogy azt mondd, mondd ki ma. Édesatyám, te a fiadat adtad nekem. Én csak gyarló önmagamat tudom visszaadni neked. Na de mondd egyszer ki. Ne azt, hogy megtértem. Ne. Úgy lettem újjá, hogy megértette a szívem, hogy egészen az övé vagyok. Ezeknek az egészen embereknek szól Jézus. És azt mondja, hogy ne tűri el semmit, csak ami szent, ami tiszta, ami tőlem való. Akinek van füle, hallja, amit mond a lélek a gyülekezetnek. Köszönöm. Mennyi mindent eltűrünk, Uram, a magunk életébe. Mennyi gondolat vett lakozást a szívünkbe. Ó, hányfajta indulat, hányfajta terv. Mennyi sötét gondolat és ármány. Micsoda furcsa elégtétel, vétel. Ó, könyörülj rajtunk, és tisztíts meg magadnak egészen. Hiszen rólad neveztetünk. Megvásárolt életek vagyunk. Köszönjük, hogy elmondhatjuk neked, és te a szíveket vizsgálva látod is, és érted is. Uram, egészen oda szentelem magam neked. Köszönöm, hogy elfogadsz. Kérlek, Uram, hogy ebben a gyülekezetben a te drága lelked hadd végezze úgy a munkáját, hogy a mi elevenségünk következtében mások is megelevenedhessenek. A mi szentségünket látva mások is vágyjanak szentek lenni. Bocsásd meg, hogy letértünk az útról, más gondolatoknak engedelmeskedtünk. Visszajövünk te hozzád, Uram, és a te gondolataidnak, akaratodnak kívánunk engedelmeskedni. Adj pecsétet erre a mi előtted való hódolásunkra. Amen. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megifil a te ifjúságod, mint a sasé. Áldás békesség, Isten velünk a holnap esti viszontlátásra.